egyen nyitva három kis szoba, meg egy veranda, az volt a sekrestye, és akkor az álomból lassan valóság lett, engedélyt kapott arra, hogy felújítsa a templomot. Új épület, templomot építeni, nagy szám nemeshetésen, és talán még valahol a Balaton déli partján volt neki már kész temploma. Megálmodta ezt a első pillanatra szokatlanul kinéző templomot, mert előírták, hogy csak a régi alapra lehet építeni, tehát a felújítás...
Tehát nem lehet nagyobb az alapterülete, mint a szükségkápolnának.
Semmiképpen nem lehet, de hát mérnöki okossággal mégiscsak megnagyobbította. Tornyot építeni nem lehetett, de a torony helyett a statika megkívánta, hogy legyen egy olyan pillér, amelyik kiemelkedik a tető fölé, tehát mégis mintha tornya lenne a templomnak. A régi szükségkápolna bontásában pannonhalmi rendtársaim és osztályuk nagy lelkesedéssel vettek részt, és sok ezer kilométert trabantoztam Bauer Feri bácsival együtt, hogy téglát, követ, mindenféle építőanyagot szerezzünk, meg tárgyaljunk. Tehát ez a templom nagyon közel volt hozzám, és legalább 30 éven keresztül minden nyáron a vakációs időmet ott töltöttem, és lehetőséget biztosítva a mindenkori plébánosnak arra, hogy akkor elmenjem, mert így is úgy is ott vagyok, és nagyon szívesen elvégzem a szentmiséket. De Bauer Feri bácsi ezt nagyon nagy örömmel vette mindig, akkor végig látogatta a barátait. Én pedig ott sok jó ismerőse tettem szert a Szent Mise utáni beszélgetésekkor, és hát nagy öröm volt számomra, amikor most a Szakács Péter plébános atya meghívott, és augusztus 4-én mondhattam ott gyémántmisét nagyon-nagyon sok régi ismerőssel. Előtte nap volt még gyémántmise Pannonhalmán, az is nagy ünnep volt. Abban a templomban, amelyben pappá szentelt Kisberg Imre püspök úr.
1964-ben.
1964. május 23-án. Kurzustársam, évfolyamtársam Ambrus atya, aki ugyancsak ebben az évben ünnepli a pappá szentelésének 60. évfordulóját.
Ambrus atyával együtt mutattátok be az aranymisét esetleg most?
A pannonhalmi közösségben szokás, hogy a jubilánsok egyszerre vannak az ünnepi misén, az előjáró a főcelebráns, és ott vagyunk vele mi is. Most volt egy ezüstmise, Adalbert atya és Ambrus atya szintén, mint gyémánt misés, és én mondhattam a prédikációt. Amikor bennünket szenteltek, akkor négyen voltunk. Horváth Ciprián atya, aki évfolyamban egyel volt előttünk, de mivel teológus lett, meg kellett fejelni a tanulmányait, így aztán egy évvel később szentelték pappá velünk együtt, és volt még egy rendtársunk, akit kisodort az élet a közösségből, a körülményeket nem bírta, de helyt állt később is hűségesen hitéhez, hű maradt, és még az egyházat is szolgálni tudta.
háladásra voltok ott bőven. Mi az, amit igyekszel még a jó Isten segítségével letenni az asztalra? Mi az, ami esetleg új elhatározás vagy terv?
Hosszú nagy terveim nincsenek. Nincsenek úti terveim például. Nagyon örülnék, hogyha ismét eljuthatnék a Szentföldre, de hát ez nem hiszem, hogy egy-két éven belül valóra válhat. Mindenképpen rendezni kellene a rengeteg papírt, kéziratot, ami nálam van. Azon kívül egy nagyon komoly kihívással nézek szembe, ezzel bizonyára nem vagyok egyedül az országban. A digitális hagyatékot kellene valamilyen módon úgy összehozni, mert hát mindenkinek véges az élete, hogy a számítógépen megtalálható legyen, rendezve legyen.
Igen, mert a levelezésed nagy része most már gondolom, hogy e-mailekbe történik, és hát azok ennek jelentős része olyan, amely a kutatók számára, meg a irodalomtörténet számára fontos a kapcsolataid révén is.
Igen, hát sok kiló papír levelem van, amik többé-kevésbé rendezve, évek szerint össze vannak kötve. Az e-mailjeim azok valahol elszálltak a nagyvilágba természetesen, de sok mindent írtam, jegyzeteltem, naplót írtam, tehát tele van a számítógépen anyagokkal, amelyek úgy gondolom, hogy nem papírkosárnak valók, talán érdemes volna valamiképpen, ha más nem, valamikori kutató számára hozzáférhetővé tenni. És egy másik, ugye hát fotóztam, és sokat fotózok, sok tízezer fényképet rendezni külön mappákban. Sok minden rendben van, de nagyon-nagyon sok kép lappang. Én magam csodálkodom, amikor keresek egy-egy fotót, hogy mi minden van még, amit érdemes volna akár kiállítási anyagként kiemelni a nagy halmazból, és mi az, amit egyszerűen meg kellene semmisíteni. Ugye a digitális fényképezésnek az egyik nagy hátulütője, hogy sok felvételt készít az ember, és keveset töröl.
Igen, és hát ez általánosítható is az élet sok más területére, tehát úgy kell valahogy csinálnunk az életet, hogy ami utánunk megmarad, az a java legyen, a legjava legyen, hogy ne unjanak rá az emberek.
Igen, 60 év papság, 65 év szerzetesség, nem mondhatom azt, hogy egyszerű volt, sok kihívással kellett szembenézni. Olyan időben lettem szerzetes, amikor a nagymama megkérdezte, de hogy fiacskám, a mai világban? Hát mindig mai világ van, és minden fiatalnak a saját mai világával kell szembenézni. És hogy most idősödtem, meg korosodtam, most is a mai világban élek, és sokszor az érzésem, hogy mintha hírmondónak maradtunk volna ebben a világban, mert egyre kevesebben vannak, akik emlékeznének olyan, akár egyház történeti eseményekre, amelyeknek mi részesei voltunk, de lassan a feledésbe merül.
Döbbenetes ez, igen. És hát most, hogy elment Lövei Félix, meg Orestész atya, Ambrus atyával, lassan ti vagytok a nesztorok, nem?
Csóka Gáspár atya a legidősebb a belépés szerint. Utána következik Ambrus atya, majd következem én. Hát ez már a befutó hely.
Bronzérmes hely. Vagy jelenleg.
Igen, de ahogy Kelemens Húpic atya valamikor mondta, mikor Pannonhalmán perjelként az ebédlőbe bejelentettem egyik rendtársunk halálát, valaki az öreg atyák közül mondta, na akkor most mi következünk, mire Szófic atya közbeszólt a maga mély határozott hangjával, no, vigyázat, nem sorba megy.
Mi volt a jelmondatod, és azonos-e az aranymiséssel, vagy a szentelési, tehát volt-e jelmondatod most a gyémántmisén?
Az aranymisés emléképemre, amely egy Udvardi Erzsébet kép volt, az emószi tanítványok, maradj velünk, mert már esteledik. A gyémántmisés emléképem ugyancsak Udvardi Erzsébet festmény, a hitetlen Tamás Jézus előtt leborulva, én Uram, én Istenem, és boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.
Amen. Nagyon szépen köszönöm. Korzenszky Richárddal beszélgettünk, a gyémántmisés Korzenszky Richárddal hivatásról, és az előtte álló feladatokról, amelyek számosak továbbra is. Isten éltesse Richárd atyát. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a bűnbánat szentségéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én. Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. 100 jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom. Rám törhet vadul 1000 baj, veszély, Isten így szól, ne félj. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén? Amen. Kedves gyerekek, a mai alkalommal a bocsánatot és súlyos bűnökről és a bűnbánat szentségéről fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban a beszélgetésünket elkezdjük, szeretném tőletek megkérdezni, hogy nektek szokott-e lelkiismeret furdalásotok lenni, és ha igen, akkor mikor?
Nekem elég gyakran szokott ilyen lenni a legkisebb dolgoknál is. Akkor is, amikor tudom, hogy én nem tettem rosszat a cselekedetemmel, de azért furda a lelkiismeret, és elég sokszor történik velem ilyen.
Nekem inkább akkor, amikor elmulasztok dolgokat, legyen ez a legkisebb dolog is, mert azokat nem tudom visszahozni, viszont a tetteim meg, ha már megtörténtek, azokat még jóvá lehet tenni.
És mit gondoltok, hogyha így megpróbálod jóvá tenni azt, amit elrontottál, akkor azzal együtt, hogyha Istennek is elmondjuk ezeket a bűneinket, akkor így helyrehozható a kapcsolat, ugye, hogy éreztétek már bizonyára ti is, hogy milyen nagy dolog az, amikor a bűnbánat szentségében részesül az ember, és megszabadulhat ezektől a gyötrelmeitől, és ezektől a keresztjeitől, ezektől a tetteitől, amik ugye nyomják a szívét. Hát a bűnöket tárgyalhatjuk az alapján is, hogy felsorolunk bocsánatos és súlyos bűnöket. Nyilvánvaló, hogy a kisebb mértékű rosszat nevezzük bocsánatos bűnnek, de az is biztos, hogy ezek is eltávolítanak az Istentől. Aztán a nagyobb vétkeket súlyos bűnöknek hívjuk, mert ezek elszakítanak a végtelen Isten jóságától. Aki ebben az állapotban a megtérés szándéka nélkül megmarad, az elveszíti az örök boldogságot is. Még itt a földi életünk során újra meg újra van lehetőségünk az Istennel és embertársainkkal való kapcsolat helyreállítására, de ez az idő itt a földi élet. Tehát csak itt a földi élet az, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy amit elrontottunk, azt kijavítsuk, mert nyilvánvaló, hogy az érdemszerzés ideje az, ami itt a földön nekünk megadatik idő, hogy utána az örök életben melyik állapotba kerül a lelkünk, a pokol, a tisztító tűz állapota, vagy a menny állapota, és azért nem mindegy, hogy mi hogy állítjuk be az értékrendünket, hogy csak itt a földön akarunk boldogok lenni, vagy mi az örök életre készülünk, és azt is úgy tekintjük a halált is, vagy a nehézségeket is, hogy az egy átmenet nyilván majd az örök boldogság felé. Mert ez a nem mindegy, hogy milyen fókuszt teszünk a tetteinkre, és hogyan nézzük azt, hogy ez most csak ma fontos, vagy az örök életem szempontjából fontos az az adott tett. Nézzük meg itt a bűn fogalmával kapcsolatos állítások közül, melyik az igaz és melyik a hamis. Ha egy bűnnel nem ártok másoknak, az nem bűn. Igaz-e ez az állítás?
Szerintem ez hamis, mert lehet, hogy másoknak nem ártok vele, de attól én még rosszat cselekszem tudatosan, és ez kimeríti a bűnfogalmát.
Aki vétkezik, azt Isten megbünteti.
Ez hamis, mert Isten nem büntet, hanem ha meggyónjuk neki bűneinket, akkor feloldoz alóluk.
Minden bűnnek van következménye.
Ez igaz, ez így van.
Vannak olyan bűnök, amelyek csak régen számítottak bűnnek, ma már nem.
A törvény szerint igen, hiszen tudjuk, hogy a középkorban nagyon sok törvény volt, amiért ugye felakasztottak embereket és megölték őket, amik a mai törvények szerint már nem számítanak annak.
Viszont ha erkölcs teológiai szempontból nézzük, akkor a bűnnek a súlya az nyilvánvaló, hogy ugyanolyan. Még akkor is, hogyha a kiszabott büntetés, ahogy mondtad, a történelem folyamán más és más, mert valóban úgy van, hogyha egy súlyos emberölési tettet követett el valaki, azt régen valóban azonnal felakasztották, vagy lelőtték, vagy ki tudja, mit csináltak, most pedig életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélik, vagy nem, mert hogy ilyen is van. Viszont attól függetlenül, ha valaki bűnt követel, nyilván itt a hétköznapi értelemben vett bűnökről van szó, azt azért nem tudjuk, és nem is szabad talán úgy csinálni, mint hogyha az nem lenne bűn. Tehát a hazugság, meg a tíz parancsolatnak a erkölcsi rendje szerinti bűnök, azok bűnök voltak ezelőtt 1000 évvel is, meg most is. Így van ez?
Igen, így van, mert hogyha lehet, hogy a törvény nem bünteti a cselekedeteinket, de attól erkölcsileg bűnt követünk el.
Melyik törvényhez kell nekünk igazodnunk? Mit gondoltok?
A 10 parancsolathoz.
Így van, miért?
Mert a 10 parancsolat azért van, hogy egészséges kapcsolatunk legyen a társainkkal és Istennel. És Isten adta nekünk ezeket a törvényeket.
Isten minden bűnt megbocsát, ha őszintén megbánjuk és bevalljuk azokat.
Ez igaz.
Van olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg.
Ez hamis, mert Isten mindent megbocsát, ha meggyónunk.
Ha nem őszinte a bűnbánat, Isten akkor is megbocsát neked? Mit gondolsz?
Akkor nem bocsájt meg, mert nincs mit megbocsájtani, hogyha nem bánjuk meg a bűneinket.
És nyilvánvaló, hogy Isten igaz az, hogy minden bűnt megbocsát nekünk, hiszen Isten nem haragtartó, Isten nem gonosz, nem fog bosszút állni, nem lesz annak következménye, hogy most te egyszer vétkeztél, és akkor tudjátok, a népi vallási hiedelmek szerint azért, hogy Isten nem ver bottal, meg majd az Isten nem tűr, de nem tűr, de nem felejt, és hogy ezekkel azt akarják súlykolni, mint hogyha ez a torz Isten képet, mint hogyha Isten egy ilyen bíró lenne, ül a trónján, és akkor minden alkalommal úgy figyel téged, hogyha olyat követsz el, ami a 10 parancsolatnak egy picit is nem felel meg, akkor ő aztán már írja is, hogy milyen büntetést fog ezért kapni az ember. Tehát Isten nem így működik. Isten irgalma végtelen, Isten jóságos hozzánk, és nyilván minden bűnbánó embert nyitott szívvel fogad, és nyilván, hogy akárhányszor követed el azt a bűnös dolgot, téged nagyon szeret, de azzal a bűnnel, amit elkövetsz, azzal nem ért egyet, és azt szeretné, ha legközelebb nem követnéd el. A vele való személyes kapcsolatba feltárul előttünk mindenképpen, minden esetben.
Thank you.
Van egy fantasztikus szentség, amely által örökre Krisztushoz tartozhatunk, és Isten népének a tagjai lehetünk. Ez a szentség a legfontosabb szentség, amit egyszer vehetünk fel egy életben, és ez az első szentség, ami által az Isten családjához, az egyházhoz tartozhatunk. Melyik ez a szentség?
Ez a szentség a keresztség.
Így van. És még nagyon fontos a keresztség szentsége olyan szempontból is, hogy nem csak az áteredő vagy az eredeti bűntől szabadít meg, hanem a személyes bűnöktől is megtisztítja azokat, akik nem csecsemőként lettek Isten gyermekei. Élő kapcsolatot alakít ki Istennel. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha valaki felnőtt korában, vagy idősebb korában járul a keresztség szentségé, vagy részesül a keresztség szentségében, akkor gondold el, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy amit eddig elkövetett bűnöket, azokat az Isten mindet megbocsátja. És teljesen hófehér, tiszta lesz a lelke, amit ugye a keresztség szentségében kifejezzünk azzal a tiszta kis ruhával, amit oda helyezünk, hogy az Isten ilyen lélekkel fogadja be őt az ő népének a tagjává és gyermekévé. A keresztségnek még három fontos hatása van. Mi az a három?
Az első az, hogy minden áteredő és személyes bűnünket eltörli.
A második az, hogy Isten gyermekévé tesz.
A harmadik pedig, hogy az egyház közösségébe kapcsol.
Van azonban egy nagyon fontos dolog, amit mindenképpen figyelnünk kell rá, és ezt a figyelmeztetést nap mint nap jól észre kell vennünk és figyelnünk arra, hogy a keresztség szentségével bár eltörlődött minden eddig elkövetett bűne a megkeresztelt embernek, azonban mi lesz az, ami nem változik meg ebből kifolyólag sem?
A bűnre való hajlamunk.
Ez mit jelent, Barna, az embernek a bűnre való hajlama? Hogy tudnád elmagyarázni?
Az ember mindig is érez egy kísértést, hogy elkövessen bűnöket, és ez mindig is volt, és mindig is lesz.
Bár jó akarsz lenni, meg az Isten útján akarsz járni, meg próbálsz, ahogy elmondtad, a lelkiismereted alapján mindig jól dönteni, és a 10 parancsolat normái az isteni törvény szerint berendezni az életedet, és ezek szerint a cselekedetek, gondolatok és szavak akarják, hogy kísérjék az életedet, viszont mindig sajnos az van bennünk, hogy bár tudjuk a jót, mégis van, amikor nem tesszük ezt meg, és nem tudunk minden esetben, minden tettünkben tökéletesen jók lenni, és ebben megéljük azt, hogy a bűnre való hajlamunk az velünk együtt van, és hozzánk tartozik, ez is az emberségünkből fakad, hogy bizony-bizony gyarlóak vagyunk, és elbukunk. A keresztség még egy megismételhetetlen pecsétet is ad nekünk, mihez?
Az újjászületésre és az igaz szabadságra.
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amit a keresztség után, ha elkövettünk bűnöket, akkor Isten bocsánatát kérhetjük, és a kiengesztelődés szentségében a bűnbánat által el lehet nyerni. Ezzel ugye helyreállítjuk az Istennel a kapcsolatunkat, és az ő élete megújul bennünk. A Szent Jónás szentségének milyen hatásait tudjuk elmondani?
Az egyik is nagyon fontos, hogy a lelki ismeretünk békéje helyreáll.
És még a keresztény élethez szükséges lelki erő is növekszik bennünk.
Tehát Isten mindent megbocsát, minden bűnünket, ha őszintén megbánjuk és megvalljuk azokat. Ezen felül ugye az is nagyon fontos, hogy az okozott kárt, azt minden alkalommal térítsük meg. Most a Szentírásból olvassuk fel azt a példabeszédet, ami nagyon szépen megjeleníti a jónak és a rossznak a jelenlétét a világban, és figyeljük meg ilyen szempontból a példabeszédet, hogy vajon miért nem szedi ki a gazda rögtön a konkolyt, hogyha tudja, hogy ott van.
Jézus egy alkalommal így szólt: mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött, és kalászthányt, de a konko is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték. Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem, válaszolta. Nehogy a konkoly gyomlálva, vele együtt a búzát is kitépjétek. Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig. Aratáskor majd szólok az aratóknak. Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a népet, és bement a házba. Oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet. Így magyarázta. Aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik, és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az ember fia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg.
Mit gondolsz, Nóri, hogy miért hagyja meg az Isten a konkolyt is a világban? Miért nem van az, hogy már most kiválogatja a jót és a rosszat?
Mert Isten szabad akaratot adott nekünk, és így azoknak is szabad akaratuk van, akik rosszat cselekszenek, és bűnösen élnek itt a földön.
Mit gondoltok, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha azonnal lesújtana az Isten az ítéletével?
Azért, mert hogy aki rossz úton van, Isten megadja az esélyt, hogy visszaforduljon felé, mert bármikor meg lehet változni.
Gondold el, hogy van, akinek több idő kell ahhoz, hogy megérjen benne az a szándék és az a gondolat, a hitnek a kis csírája kevésbé tud szárba szökkenni, hogyha nem öntözik. Tehát, hogy az Isten egy olyan jóságos gazda ilyen szempontból, hogyha a példabeszéd gondolatvilágába maradunk, aki hagyja azt, időt ad nekünk, hagyja azt, hogy fejlődjünk, hagyja azt, hogy hatások érjenek, engedi a szelet, engedi a nehézségeket, úgy mondom, és engedi azt is, hogy változzál, hogy fejlődjél. És hogyha egyszer csak így az életnek bizonyos napján lesújtana arra, hogy akkor, na most ki volt a jó és ki volt a rossz, akkor lehet, hogy már ha másik napon döntene így az Isten, már nem azok tartoznának oda. És ezért adja nekünk itt a földi életet, és türelmes hozzánk. Az Isten végtelenül türelmes, ő nem olyan, mint mi, ő tud várni. Ő nem siet sehová, ő megvár téged. Ez a mostani világ ilyen csak, hogy ennyire fel van gyorsulva, és nincs időnk semmire, és minden pillanatunk be van osztva, és próbálunk folyamatosan teljesíteni. De az Isten nem így gondol ránk. Az Isten ad időt annak, aminek meg kell történnie. Az Isten látja a te üdvösségedet, üdvözíteni akar téged, és az a fontos, hogy te magad gyere rá arra, hogy ő mennyire szeret téged. És ebben nem akar beleavatkozni, és nem akar téged befolyásolni úgy, hogy rád erőltesse, amit te nem szeretnél, hanem nyilvánvalóan folyamatosan küldi neked azokat az ajándékokat, azokat a jeleket, amelyekkel segíteni kíván téged ezen az úton, de te fogod eldönteni, hogy számodra ez fontos és szükséges, avagy nem. Mert Isten annyira szeret, hogy szabad akaratot adott nekünk. Nyilván volt már nektek is olyan tapasztalatotok, amikor felettetek is igazságtalanul ítéltek. Volt már ilyen?
Szerintem ilyen mindenkivel előfordult már az élete során többször is, mert mi emberek ugye nem látunk tisztán, nem látunk át a dolgokon, és ezért nagyon sokszor hozunk rossz ítéletet, rossz döntést.
Meg nem látunk bele a másik lelkébe. Nem ismered azt, hogy ő azon a napon mit miért tett, és hogyha te kívülről mondjuk, ha én is tanárként beszélek veletek, és akkor sokszor szokott olyan igazságtalanul megítélni benneteket egy ember, akár a szüleitek, akár a felnőttek, hogy úgy bánnak veled, vagy úgy mondanak neked valamit, ami úgy érzed, hogy most teljesen jogtalan volt és igazságtalan. Nyilvánvaló azért, mert ők csak egy szegmensét ismerik a te életednek, azt látják, hogy 8. A-osztályos tanuló vagy, péntek van, dolgozatot kell írni, és teljesíteni kell, és őt azok az emberi szempontok, amik téged ma ebbe az iskolába ide vezettek, azok ők azzal nem foglalkoznak. És az Isten nyilván viszont ezzel együtt foglalkozik vele, tehát minden, az életed minden része, minden pillanata, ami vagy, aki vagy, az minden érdekli, és téged úgy szeret, ahogy vagy. De nyilvánvaló, hogy ez olyan, hogy ha veszek egy szelet tortát, lehet, hogy nekem az a része jut csak, ami tele van tésztával, a másiknak meg a krémesebb oldala, és akkor ezzel nem valósítottuk meg azt, hogy mindenkinek igazságosan és egyenlőféleképpen jut ugyanazon ízű tortából. Szóval, hogy igenis hálásnak kell lenni arra, hogy van hitünk, és hogy tudjuk azt, hogy az Isten ilyen végtelenül szeret minket, minden ellenére bármi történik velünk, bárhogy ítélnek meg minket az emberek, a teljesítményünk, a külsőnk, a szépségünk, a tudásunk, vagy bármi szempont szerint, az Isten úgy, ahogy vagy, úgy szeret téged, és már a fogantatásod pillanatától fogva tudta és akarta, hogy te legyél, és így tekint rád. És az a fontos, hogy te is így tekints magadra, hogy olyan emberképed legyen, amit az Isten szánt neked, hogy te az Isten képmására lettél teremtve, úgy, hogy te az üdvösség legyen majd az életednek a célja, és az élet szentség útján járjál itt a világban. Legyünk hálásak akkor az Istennek minden napunkért, köszönjük az ő gondoskodását és a végtelen szeretetét, irgalmát, amelyet felénk gyakorol, és hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez Teréz anya imájával.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az élet egyetlen, ezért vedd komolyan. Az élet szép, csodáld meg. Az élet boldogság, ízled. Az élet álom, tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet, élet, éljed. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,9.